mai alkalommal ennek az inverzét nézzük, megnézzük, hogy a komplex frekvenciatartományból hogyan lehet áttérni időtartományba. Azt már a múlt alkalommal is említettem, hogy ez az áttérés, az inverse transformáció nem a definíciós képlet segítségével fog általában megtörténni, hanem táblázatos megoldással. Csapjunk is bele! Tehát visszatérés, úgy írom fel, hogy inverse. De mint mondtam, nem az inverse képlettel térünk vissza, tehát ez a... Ha jól sejtem, valamiféle ZH lehetett? Akkor ezt a két percet kivárom, amíg leülnek. Akkor kezdjük el most már. Tehát még egyszer ismétlésképpen az oda és a visszaútnak a definíciós képleteit felírom. Ugye ez volt a időtartományból komplex frekvenciatartományba. Visszafelé pedig. Szigma egy abszisszán, a komplex frekvencia pedig mínusz végtelentől plusz végtelenig tart. Tehát ez volt a visszatérés, és azt mondtuk, hogy ezt tulajdonképpen nem használjuk, és ehelyett majd lesz, ehelyett inkább táblázat. Az a kategória a jeleknek, az az osztály, amiket mi táblázattal leszeretnénk küzdeni, a következőképpen néz ki. Szeretnénk, legyen G, S, a GT jelnek a komplex frekvenciatartományban, tehát a Laplace transformátja, és ehhez még megengedünk egy eltolást, tehát ennek szeretnénk majd az inverse laplaszát előállítani, ami formálisan, ugye ez az eltolási tétel, tehát mindig, amikor visszatérünk, akkor epsilon t-vel kezdünk, és a gs-nek gt, és erre kell még az eltolást, elnézést, ne írják le, mert az eltolást elfelejtem beleírni, tehát erre kell még érvényesíteni az eltolást, a t-vel történő eltolást. Tehát így fog kinézni. Ezzel persze tulajdonképpen csak felírtam az eltolási tételt, tehát semmit nem tettem. Általában amikkel foglalkozunk, az nulla eltolás, következésképp a nulla eltolásnál a GS az a GT szorozva epsilon T-vel, ugye mindenféleképpen belépőt fog az inverse transformáció generálni, és erre a GS-re vonatkozólag mondunk egy megkötést, és azokkal foglalkozunk most csak. Ez a megkötés pedig az, hogy a GS az racionális tört függvény. Tehát a GS az valamiféle polinom, nyilván az S-nek a polinomja, per egy másik polinom alakú. Fel is írom akkor, hogy ennek a általános normál alakja, hogy mutat. A számlálóban lévő polinom együtthatói a B betűvel jelzettek. B nullszor S az n-ediken, B egyszer S az n minusz egyediken, B n minusz egyszer S az elsőn, és az utolsó tagja, a konstans, pedig a Bn. Ugyanez a helyzet a nevező tekintetében is. Azzal a különbséggel, hogy itt az A együtthatók lesznek, és rögtön az első együttható az A0. Tehát ez egyfajta normalizálás, ha tetszik. Tehát ez az A0, ezt nem írjuk ki, mert ez úgy rendeztük át a törtet, hogy az automatikusan egyre adódjon. Az összes többi az helyén van, tehát A egyszer Sn minusz 1 A n minusz 1 S és a konstans az A n. Ez tehát egy racionális tört függvény, és csak azzal foglalkozunk, amikor a számlálónak a fokszáma tehát a polinomoknak a fokszáma, a számlálónak a fokszáma az kisebb, egyenlő, mint n. És akkor ekkor, ezt írjuk is akkor ki, tehát racionális tört függvényről beszélünk. Abban az esetben probléma adódik, majd mutatok is egy pici példát, hogyha a számlálónak a fokszáma az nagyobb lenne a nevezőinél, konkrétan akkor nem tudunk neki, nem tudjuk visszalakítani, nem létezik neki időbeli jel. Ennél még egy picikét kellemesebb szituációt szeretnénk. Konkrétan azt szeretnénk, hogyha ez úgynevezett valódi racionális tört függvény lenne, akkor nevezzük valódi racionális tört függvénynek, hogyha a számlálónál az egyenlőséget sem engedjük meg, tehát a számlálónak a fokszáma az kisebb, mint a nevezőnek a fokszáma. Az előző képletből, az előző a racionális tört függvény, ahol az egyenlőséget megengedtük, az egyenlőség ugye ott látszott, hogy a B0 az nullától különböző volt. Hát feltéve persze, hogy ugye sőt nem kell feltenni semmit, hiszen az A0 az egyes együtthatójú. Tehát meg kell nézni, hogy hogyan lehetne ezt átalakítani, ezt a GS-t, átalakítani valami konstans, én most megelőlegezem, hogy ez B0 plusz XS, ahol az XS már tényleg valódi racionális törfüggvény. Tehát le kéne belőle választani a számlálóból egy fokszámot. Hát ha megnézzük, akkor ez a GS, ahogy tart a végtelenhez, ez pontosan ezt a fokszám leválasztást teszi lehetővé. Tehát ténylegesen, hogyha ugye ez egyenlő lesz a B0-al, tartsunk mondjuk ez az S tart a végtelen, képzeljük el úgy, hogy ugye ezt tudjuk, hogy ez sigma plusz j omega, legyen például az omega egyenlő nulla, és ekkora a sigma valóssal tartunk, tehát azonnal látszik, hogy itt tényleg csak a B0 fog megmaradni. Tehát ezt leválaszthatjuk, és most már az XS az valódi racionális törtfüggvény, tehát az XS-nek a fokszáma, a számláló fokszáma az kisebb, mint a nevező fokszáma. Ez jó lesz, mert ha ennek akarom venni az inverse transformátját, akkor a B0, mint konstans, az ugye tudjuk, hogy az 1-nek az inverse transformátja, a Diracnak a Laplace transformátja az 1 volt, tehát akkor az 1-nek a Dirac, de itt B0-szor 1 van, tehát akkor B0-szor Dirac T, és persze marad ez a második rész, amit még nem tudunk inverse transformálni. Erre egy pici példa. A GS-ünk az egyenlő 2S négyzet plusz 7S plusz 2 per S négyzet 3S plusz 2. Jól látszik, hogy a számláló és a nevező fokszáma megegyezik, tehát ez ugyan egy racionális törtfüggvény, és tudjuk majd venni neki az inverse transformátját, de első lépésként egy valódi racionális törtfüggvényt szeretnénk belőle csinálni, és egy konstans. Ugye látszik, hogy a B0-ás az 2, tehát ez úgy fog kezdődni, hogy 2 plusz, és hát természetesen a nevezőnk megmarad, és hát a számlálónál pedig nyilvánvalóan azt várjuk, hogy egyel csökken a fokszáma. Egy 2S négyzet volt, tehát akkor le kell vonnunk a számlálóból kétszer a nevezőt, 2S négyzetet levonom, akkor persze marad 0S négyzet, hát ezért csináltuk az egészet. A 7S-ből levonok kétszer 3S-t, akkor marad S, és a 2-ből levonok kétszer 2-t, tehát akkor az mínusz 2 lesz. És ezzel sikerült ugye elérnem azt, hogy ez az XS-sel jelölt racionális törtfüggvény, ez valódi is, hiszen a számláló fokszáma az ténylegesen csökkent egyel, és ha majd ezt inverse transformáljuk, akkor persze ennek ugye a kétszer Dirac lesz az inverse transformátja, és még azt a maradékot kell majd transformálnunk. Tehát a problémánk most már csak az, hogy X-es valódi racionális törtfüggvény inverse transformátja. Tehát ezzel fogunk foglalkozni, és ennek az első esete, amit nézzük, az az, hogyha ez a bizonyos XS, ez különböző, a nevezőjének a gyökei különbözők, tehát csak egyszeres pólusokkal. Ugye a nevezőnek a gyökei azok a pólusok, és csak egyszeres pólusok vannak. Tehát az első az egyszeres pólusok esete. Nyilván majd lesz többszörös pólus és komplex pólus is. Ekkor az XS-t felírhatjuk. A számlát azt békén hagyom. Abban az értelemben persze nem, hogy ugye már valódi, tehát ez a n-edik n-es tagja hiányozni fog, tehát amivel ő kezdődik, az a b egyszer sn minusz 1 b kettőször sn minusz 2, és vigyázat, ez a b most nem az a b, ugye számértékileg, tehát hogyha leválasztottuk a B nullás részt, akkor nyilvánvalóan az a B1, stb. Ezek megváltoztak, tehát ha leválasztják, akkor ne utána ezt ide átmásolják, hanem hát nyilván azt kell használni, hogy ott folytatódott. És ide már nem is írok ki minden korábbit, tehát ide az utolsó, az S a nulladikonnak ugye BN volt, és a nevezőt azt már szorzat alakba írom, tehát ugye az n-et fokú polinomunknak van n darab gyöke, ezek a pólusok, és szorzat alakban az első pólus, a második pólus, és végül az utolsó pólus. És ezek a pólusok, ezek különbözőek, mert ugye azt mondtam az elején, hogy most az egyszeres pólusok esetével foglalkozunk. Az állítás az, hogy ez a valódi racionális törtfüggvény, ez résztörtekre bontható, a következő alakot veszi fel, C egyszer az első pólus plusz C2-ször a második pólus, és végül az utolsó pólus. Tehát ez az állítás, és hogyha ez így van, akkor az nagyon kellemetes lenne, mert tudjuk a múlt óráról, hogy bizony az epsilon t-szer éjad mínusz alfa t-nek az a Laplace transformátja az 1 per s plusz alfával egyenlő, tehát ezt használjuk ki. Vagyis akkor itt az xt jel az egyenlő, mindig oda kell írnunk ezt a bizonyos epsilon t-t, és akkor az összegben a következő tagok vannak. Ugye ez itt a c egyszer éjad, ő mínusz volt, ugye itt pedig mínusz plusz, tehát éppen előjelet vált, tehát éjad plusz p 1t plusz c 2 éjad plusz p 2t, és végül az utolsó, az n-edik együttható szorozva éjad plusz PNT. Tehát a valódi racionális törtfüggvény az egyszeres pólusok esetén nagyon kedvezően ez az egyszerű átalakítást kihasználva, kapcsolatot kihasználva táblázatos módon ugye, át tudjuk írni időtartományba. Csak az a kérdés, hogy a C, I együttható hogyan határozható meg? Mert ha ez megvan, akkor kész vagyunk, de hát ez azért föltétlen kellene. Felírom újra ezt az alakot, és utána megpróbáljuk ebből kiszámolni. Igazából a számlálót egy polinom, egyelőre nem fogom kihasználni egyelőre ezt a számlálót, ezért nem akarnám én itt ezzel tölteni az időt, hogy újra kírjam a számlálónak a kifejtését. Azt írom, hogy ez egy polinom. Legfeljebb megjelenem rá, hogy ez maximum n-1 a fokszáma. Ez azért fontos, ugye, mert a nevezőnek meg ugye p volt a, n volt a fokszáma. A nevezőt már azért kiírom. Íme. És ezt a következő leválasztást szeretném megcsinálni, nem ezt a teljeset először, csak a C1-et szeretném kiszámolni. És utána, ami marad, az ugye egy olyan polinom lenne, amiből hiányzik az első pólus, tehát már a kettessel kezdődik. És az összes többi persze megvan benne. Tehát még ugye itt a nevező nyilván n-et fokú volt, most már ez itt n-1-et fokú. És persze ő fölötte is lesz egy polinom a számlálóban. Adott neki egy r indexet, mint hogy ez a redukáltja ennek az előzőnek. És ez a redukció nyilván megváltoztat az együtthatókat, azonban ami nagyon fontos, hogy a legnagyobb hatványú S-nek az együtthatója nullává válik, tehát a fokszáma, ez most már, itt a fokszám, az max n-2 lesz. Jó, ezzel a keret megvan, és megszorzom S-P-vel, P1-jel. Ez itt lesz leírtja. Ezt is. És ez szorzódik S-P1-jel. Aztán azt mondom, hogy mi lenne, hogyha mi lenne, hogyha az S egyenlő P1 egyenlőséget, tehát az S-be behelyettesítenénk az egyes pólust. Hát az lenne, hogy ez itt nulla, következésképpen ez az egész itt nulla, és ami marad, az a C1. Hát ide nyilván szépen be kéne helyettesíteni, de ezt az általános képletet inkább akkor ugye ezzel írom fel, tehát ez az XS szorozva S-P1-jel és S egyenlő P1. Az, hogy melyik az első, az egyáltalán nem kitüntetett. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a ijedik az első, akkor is ugyanígy működik. Tehát ezt a képletet nyugodtan általánosíthatjuk, és írhatjuk azt végső eredményként, hogy ugyanez a képlet csak i indexel. Vagyis a végső képletünk a CI együtthatóra, az ijedik együtthatóra ilyeténképpen kell, vagy lehet meghatározni, és egyben ez a pici kis kvázi levezetés arra is jó, hogy majd mutatja, hogy hogyan célszerű ezt végrehajtani. Vegyük az előző példánkat. Az előző példánk ugye ott ért véget, hogy tehát az előző példánkat folytatva, de most már ezt kettesen megjelölöm, hogy mégiscsak. Tehát a GS-ünket már leválasztottuk a valódi racionális tört függvényt. Tehát most kellene az X-est, ami ugye ez volt az X-esünk, ezt az X-est felírni a számlálót változatlanul hagyjuk. Viszont itt az S minusz pólus 1, S minusz pólus 2 felírást kell alkalmazni. Ezt a másodfokú egyenletet megoldva, ez S plusz 1 és S plusz 2, vagyis a gyökök az a minusz 1 és a minusz 2. Az állítás az, hogy ez felírható C per S plusz 1 plusz C2 per S plusz 2 alakban, és az együtthatók pedig meghatározhatók. Akkor nézzük, a C1 együtthatót, ugye felírom ezt a képletet itt, aztán amelyikről éppen szó van, ugye azzal beszorzok, hát az most egyszerűbb, hogyha inkább itt letakarom, ugye mint ahogy azt tettem ebben az esetben, és a S egyenlő, ugye ezt az egyes pólust ide szépen behelyettesítem, ez mínusz 1, és ez lesz a C1, ami ugye, remélhetőleg ugye, mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3, mínusz 1 plusz 2 az mínusz, plusz 1, tehát mínusz 3 per plusz 1 egyenlő mínusz 3. Tehát ez tovább egyenlő mínusz 3 per S plusz 1. Ugyanezt a megoldást alkalmazzuk a C2 meghatározására is. Kitakarjuk, tehát ugye beszorozzuk S plusz 2-vel, és a második pólus ugye a mínusz 2-nél van, tehát akkor ez mínusz 4 a számláló, mínusz egy a nevező, tehát akkor ez 4, ugye ő volt a C2, ő volt a C1, plusz 4 per S plusz 2, és ezzel az XT-t azt rögtön vissza is tudjuk alakítani, miszerint ugye ez volt az XS, tehát akkor az XT innen rendre ugye a transformáltak, de tudjuk, hogy epsilon t-vel kell kezdeni, és csak utána jönnek a transformáltak. Tehát az elsőnek az együtthatója az mínusz 3, E ad mínusz 1-szer t. A második együtthatója 4, ugye ő rá is hat az epsilon t, a pólus az mínusz 2, tehát E ad mínusz 2-ször t. És akkor a teljesség kedvéért, ugye tudjuk, hogy a GT-ből indultunk ki, tehát akkor azért írjuk még ki a teljes időfüggvénynek is a transformáltját. Tehát a GT az kétszer Dirac, ugye a kettőnek az kétszer Dirac T plusz XT, és akkor azt már nem vésem oda a tábla aljára, tehát az itt látható rész. És ezzel minden ebbe a kategóriába tartozó, hát hogy elvtulás lenne, akkor az nem igazán számítana, tehát minden racionális tört függvényt képesek vagyunk, aminek egyszeres pólusai vannak, képesek vagyunk visszaírni időtartományba. Mi lenne, hogyha a számlálónak a fogszáma nagyobb lenne, mint a nevező fogszáma? Ha ez ilyen széljegyzet lesz, utána ezt majd le fogom törölni, mert nincs igazából helyem. Tehát tudjuk azt, hogy az 1 per S négyzetnek, az 1 per S-nek, az 1-nek mi a transformáltja. Ugye ez volt a Dirac T, ez volt az epsilon T, és ez volt az epsilon t szer t. Hát ezt részben a múlt órán felírt táblázatból kileshetjük, és ez azért van, tehát itt van egy S-sel történő szorzás, egy S-sel történő szorzás. Igen ám, de az S-sel történő szorzás tehát tudjuk azt az azonosságot, hogy az XT deriváltjának a Laplace transformáltja az S-szer XS. Tehát ez itt nem szorzás, hanem osztás. Tehát amikor én egy epsilon t-t lederiválok, akkor megszorzom s-sel és kapom az egyet. Amikor az epsilon t-szer t-t deriválom, akkor ugye lesz belőle epsilon t, az az előző transformált szorozva s-sel visszafelé. És azt hiszem, hogy látják, mi a gond, hogyha ezek után én keresném, hogy az S-nek mi is az inverse transformátja? Hát az egy elég furcsa valami lenne, mert hogy a Diracnak a deriváltja, hát ezt azt hiszem inkább jobb, ha már elfelejtjük. Tehát ebből a formalizmusból ez szépen kijön. Tehát látszik, hogy nem igazán lehetséges. Másképp is tudjuk, hogy miért nem lehetséges, de ez is egy út arra, hogy belássuk, hogy ez nem lehet, hogy a számlálónak a fokszáma nagyobb legyen. Amit nem tudunk per pillanat lekezelni, az a többszörös gyökök és a komplex gyököknek az esete. Akkor folytassuk ezt a többszörös gyökökkel. Többszörös gyököknél először felírok kétszereset, háromszorosat, utána kettővel kezdek, és általánosítjuk akárhányszorosra. Legyen először tehát egy kétszeres gyök. Az X-esből indulunk ki, mint ahogy itt is, tehát az X-es próbálom kétszeres gyökre felírni. A számláló az érdektelen, nem változik most számunkra. Tehát itt van a számlálónk. A nevező már érdekesebb lesz, mert az majd az utolsó kettő az egy lesz, tehát kétszeres gyök lesz, vagyis az utolsó előtti az az S minusz P N minusz egy, viszont ő belőle kettő van. Tehát ezzel megvan az n darab pólus, de az utolsó két pólus az kétszeres. Ebben az esetben a résztörtekre bontás a következőképpen néz ki. C1 per S minusz P1, tehát az egyszeres gyököknél nincs változás. És a változás az itt következik be, a kétszeres gyöknél, tehát ugye ezt külön jelzem, hogy azért ő itt a kakukktojás. Tehát itt lesz a gond. Ő neki, ő a n minusz egyedikenes együtthatója van, és itt ez szerepel. Tehát ez egyelőre igen hasonlatos, mint az előző volt, azonban itt nem ér véget a felbontás, mert lesz egy n-edik tag is, és ő neki már nem is C-vel, hanem D-vel jelölöm az együtthatóját, azért, mert más lesz a meghatározási módszere, ezzel utalok rá, és itt ugyanaz a pólus, de csak egyszeresen jelenik meg. Tehát megjelenik a négyzet, és megjelenik az egyszeres érték is. Amikor vissza kell alakítanunk a időtartományba, akkor megint kezdünk epsilon t-vel, és hát őket már ismerjük, tehát ezeket a részeket simán vissza tudjuk alakítani, hiszen ezek ugyanazok lesznek, vagyis c1-szer e ad plusz p1t plusz c2 e ad plusz p2t. Ezt az utolsót is ismerjük. Ugye ő lesz a dn-szer e ad plusz pn minusz 1t. És amit nem ismerünk, ugye az ez, viszont ezt azért tudjuk, mert a múlt órán részben megmutattam, mi szerint ez az epsilon t-szer e ad minusz alfa. Ezt onnan lehetett tudni, hogy kihasználtuk hogy az 1 per s és az 1 per s négyzet az egy integrállal különbözik, tehát az epsilon t és az epsilon t szer t, ugye az 1 per s és az 1 per s négyzet, és a modulációs tétel vagy csillapítási tételt alkalmazva pedig kapjuk ezt. Tehát ezt a múlt óráról érvényesnek veszük, és így adott az itt láthatónak is a kifejezés az időtartományban, miszerint ez, az epsilon t már ott van az elején, tehát ez a t szer e ad pn minusz 1 szer t-vel egyenlő. Tehát csak ez volt az újdonság, hogy egy ilyen t-szer e-ados rész is beesett itt. Az együtthatók meghatározása. A CI együtthatót ugyanúgy kell meghatározni, mint ahogy ezt eddig is tettük, tehát az X-est megszorozzuk az S minusz PI-vel, és behelyettesítjük az S-be a PI értékét. A D együtthatót, most ide J-t írok, de hát ebben az esetben egyetlen egy ilyen van, az a DN, I egyenlő N. Ennek a meghatározása pedig a következőképpen történik. Most J egyenlő N, és csak ez az egy darab van, ezt nagyon egyszerűen meg is mutatom, de majd bővítjük ezt hosszabbra is, amikor több D-nk van. De most ez annyit tesz, hogy a következő lépéseket tesszük. Az első lépés C, I meghatározása. A C, I alatt értem most az összeset, tehát most praktikusan I egyenlő 1-től N minusz 2-ig, ugye az összes, sőt az N-1-ig, hiszen annak is ez van. Második lépésként visszahelyettesítés, a CI visszahelyettesítése. Amikor ezt visszahelyettesítem, akkor a következő történik, ugye van benne abban a, ha két oldalra visszahelyettesítem, van benne az a dn, és mint egy konstans, amit nem ismerek, és van az s érték, ami hát egy futó érték. De hogyha én egy konkrét s-t behelyettesítek, tehát választok egy s-t, és ezt visszahelyettesítem, általában ezt nem föltétlen, de általában nullára célszerű választani, ha csak egy van. Szóval akkor ezt visszahelyettesítem, és ebből kiadódik az ismeretlen D. Akkor itt most tartunk egy szünetet, és szünet után megnézzük, hogy gyakorlatban is, hogy világos legyen ennek a D-nek a meghatározása. Szünet. A CI együtthatók esetében ez a bizonyos N-1-es, ez nem egészen jó az itt látható kifejezés. Hát valóban a szisztéma ugyanaz, csak ugye ez egy kétszeres gyök, tehát ezzel a kiegészítéssel, hogy mindig azzal kell szorozni, ami a nevezőben van, és hát most itt ezt én megfeledkeztem, hogy ott éppen egy négyzet van, tehát ezért ez különleges. Hogy ezt mennyire értjük vagy nem, az mindjárt kiderül, mert erre is megoldunk egy egyszerű kis példát. És akkor remélhetőleg világossá válik az eljárás. Tehát a példánk a következő. Az XS 3S plusz 2 S plusz 1, S plusz 2 a négyzeten, tehát ez a feladatunk. Rögtön leellenőrizzük, hogy ez hát racionálisnak az racionális, az látszik, hogy valódi-e, számláló fogszáma 1, a nevezői 3, tehát akkor ez teljesíti, a számláló kisebb, mint a nevező, vagyis résztörtekre bontható, de többszörös gyöke van. Tehát akkor ez egyenlő C1 per S plusz 1 plusz, itt van az a bizonyos S plusz 2 a négyzeten, és akkor ahol másképp kell eljárnunk, ugye az a D-vel is jelöljük ezért az együtthatóját, ugye a harmadik, ahol viszont csak egyszeres gyök van. És akkor határozzuk meg akkor ezeket az együtthatókat. Tehát a C1 ugye ezt kell szoroznunk S plusz 1-jel, vagyis akkor ezt itt kitakarjuk, és egyben be is írjuk, hogy S egyenlő mínusz 1. A számláló mínusz 3 plusz 2 az mínusz 1, a nevező pedig mínusz 1 plusz 2 az 1, 1-nek a négyzete 1. Tehát mínusz 1 a C1-es együtthatónk. A C2 talán ez is az előnye még ennek a letakarásos módszernek, hogy rögtön az egész négyzet látszik, hogy letakarásra kerül. És ugye ez a mínusz kettes pólusnál történt meg. A számláló mínusz 6 plusz 2 az mínusz 4. A nevező mínusz 2 plusz 1 az mínusz 1. És ez meg volt plusz 4. És nem tudjuk a D3-at ugye egy tovább letakarásos módszerrel meghatározni. A következő lépés az az, hogy visszahelyettesítjük a C együtthatókat. Vagyis azt mondjuk, hogy a 3S plusz 2 per S plusz 1, S plusz 2 a négyzeten, az egyenlő mínusz 1 per S plusz 1 plusz 4 per S plusz 2 a négyzeten, plusz ez a bizonyos D per S plusz 2. Ez minden S-re igaz kell, hogy legyen az itt látható egyenlet, tehát választunk egy tetszőleges S-et, és behelyettesítjük. Amikor csak egyről van szó, akkor a legegyszerűbb választás a nulla, mert hát azt a legegyszerűbb behelyettesíteni, vagyis nem írunk behelyette semmit, akkor ez 2 per 1-szer 2 a négyzeten, az 2 negyed, egyenlő mínusz 1 per 1 plusz 4 per 2 a négyzeten, az egyes pontjuk kiejtik egymást, plusz D 3 per 2, ugye ők kiejtették egymást, ezzel ide átszorozva pedig a D 3 az egyenlő 1-jel remélhetőleg. Így van. És most már vissza alakíthatjuk, megadhatjuk a végeredményt, tehát úgy nézett ki, az X S-ünk, hogy C1 az mínusz 1 volt, tehát mínusz 1 per S plusz 1 plusz 4 per S plusz 2 a négyzeten plusz 1 per S plusz 2, és akkor rendre a transformáltak, ugye XT egyenlő epsilon T szer. Az elsőnek mínusz E ad mínusz T plusz a második, ugye négyszeres együtthatója van, és ez az S plusz 2 a négyzeten, tehát ez epsilon T-szer T-szer E ad mínusz 2T, és az utolsó már ugye megint az egyszerűbb eset, ami E ad mínusz 2T, tehát ez lesz a végeredményünk, és ez a bizonyos kétszeres pólus, ugye ez a T-szer E-ad mínusz pólus T hozta, tehát ez az újdonság ebben. Lehet persze többszörös nem csak kétszeres gyökünk, hanem mondjuk háromszoros gyök. És a háromszoros gyöknél csak a végét írom. Háromszoros gyök. Ugye úgy néz neki, hogy ez az X-es megint ezekkel a C1 per S minusz P1, és most jön a háromszoros, CN minusz 2-nél S minusz PN minusz 2 a harmadikon, és megint ugye váltunk a nem meghatározható, a letakarásos módszerrel nem meghatározható együtthatókra, tehát az a dn minusz 1 s minusz p n minusz 2 a négyzeten, és dn s minusz p n minusz 2, tehát látszik, hogy szépen arról a hatványról, ahányszoros az a bizonyos pólus, hogy szépen lecsorog, dekrementálódik egyenként, és az első az még a konvencionális kiszámítással, de az utána következők már nem történik. Ugye ebből ennek a transformátját tudtuk, ennek tudtuk, és ennek a transformátja a lényeg. Ez most megadom, és utána megnézzük, hogy ez a Cn-2 természetesen az epsilon-t mindig oda kell írni, és ő a T négyzet per 2-ször E ad Pn-2t, tehát ez a ez a helyzet, és ugye akkor teljesen általánosítva, hiszen akkor ugye mehetnénk még nagyobb pólusszám felé is. Ugye, hogy honnan is jönnek ezek, tehát két tétel kell tudnunk, ehhez az egyik, ez az xt-szer e ad mínusz alfa t, ez a modulációs vagy csillapítási tétel, tehát egy ilyen szorzás az az S helyébe S plusz alfa helyettesítést tesz. A másik tétel, miszerint integrálva az XT-t mínusz nullától T-ig, ez pedig az 1 per S-szer XS-t eredményezi. Tehát ezek a két tételünk, és így ugye szépen kiadódik, hogy ha mondjuk az XT az epsilon T, akkor az XT-szer E ad mínusz, még ez egy következő lépés lesz, elnézést, akkor ennek a transformátja az 1 per S, akkor az XT-szer E ad mínusz alfa T-nek a transformátja pedig helyettesítődik az S, S plusz alfával. Hogyha integrálunk, az integrálás egy 1 per S-sel történő szorzás, Tehát az epsilon t-nek az integrálja az ugye az epsilon t-szer t-vel egyenlő, ennek a transformáltja 1 per s szer 1 per s, hiszen az integrálás egy 1 per s-sel történő szorzásnak felel meg, és ennek az eltoltja az 1 per s plusz alfa a négyzeten. És azt hiszem, hogy innen már látszik, hogyha most tovább integrálunk, és most már az epsilon t-szer t-t integráljuk, tau, tehát a t helyett taut, d taut, akkor az a t-nek az integrálja t négyzet per 2, akkor ez egyperes köb, és szorozva egy olyan e ad minusz alfa t-vel, az 1 per s plusz alfa. Tehát ez a sor szépen mutatja, hogy nekünk annyiban fog csak különbözni, hogy ide megjelenik, ugye mi is jelent itt meg? Itt megjelent a t az n minusz egyediken, már ez nem n, hanem hogy jelöljem azt, hogy mondjuk k-szoros a pólus, tehát akkor a háromszoros volt, akkor ez k minusz 1, per ugye egyszer kettőször, tehát nem más, mint a k minusz 1 faktoriálisa. Tehát kettőnek a faktorisa, és így tovább a deriválásnak a szabályai szerint. Tehát így akárhanyad rendig el tudunk menni. Nézzük egy érdekes példát még ezzel kapcsolatban. A következő nagyon egyszerűnek tűnő példa, az x-es az s per s plusz 1 a négyzeten. Hát először az mondja az ember, hogy hát nem is kéne vele semmit csinálni, de aztán mégis rájön, hogy ezt nem tudja talán így rögtön visszalakítani. Mi lenne, hogyha résztörtekre osztanánk, akkor ugye ez azt mondaná a résztört, hogy ez c1 per s plusz 1 a négyzeten plusz d2-ször s plusz 1. Hát határozzuk akkor meg az értékeket, tehát a C1 az S per S plusz 1 a négyzeten, szorozva S plusz 1 a négyzetennel, S egyenlő mínusz 1, hát ezt nagyon kellemesen egyszerűvé vált, C1 mínusz 1-jel egyenlő, és hát akkor oldjuk meg a D-t is, ugye D-re most már behelyettesítjük a mínusz 1-et, tehát mínusz 1 per S plusz 1 a négyzeten plusz d2 per s plusz 1, és ez a szokásunkhoz híven akkor legyen a nulla behelyettesítés, ez így jó, mert a bal oldalt akkor el is viszi, akkor ez 1 per 1 a négyzeten, az mínusz 1, mínusz 1 plusz D2 az egyenlő 0, tehát akkor a D2 innen plusz 1-jel lesz egyenlő. Vagyis ez egyenlő tovább, mínusz 1 per S plusz 1 a négyzetten, plusz 1 per S plusz 1, és innen az XT ebből mínusz T-szer E ad mínusz T plusz E ad mínusz T, tehát szépen megkapjuk a végeredményt. És remélem nem számoltam el. Igen? Ennek itt mínusz egy volt ez az előjele, az ugye jön ide. Ez az előjel pedig, ami itt van, az a kitevőben előjelet vált mindig. De lehet, hogy elszámoltam, de nem baj, mert már is leellenőrizzük. Ugyanis, hogyha ránéznek erre a kifejezésre, akkor a következőt látják, hogy az XS az egyenlő S-szer 1 per S plusz 1 a négyzeten. És ez azért érdekes, mert tudjuk, hogy a S-sel való szorzás az deriválást jelent, tehát ezek szerint ez nem más, mint az inverse, tehát visszahozzuk időtartományba az 1 per S plusz 1 a négyzetent, és annak a deriváltja. Ez lesz az XT. Talán. Ez látszik a képletből. Hát próbáljuk meg akkor, hogy ez így van-e. Mert minden esetre ezt vissza tudjuk hozni, hiszen előbb is megtettük. Tehát tudjuk, hogy ez a bizonyos rész, ez nem más, mint T-szer E ad mínusz T. Az epszilontos azért nem írom, majd a végén oda fogom vigyeszteni, mert úgyis csak a plusz értékekre értelmezzük, tehát most én ott a nullában mi történik, ezzel nem kell most per pillanat foglalkoznunk. Tehát ez volt a 1 per S plusz 1-nek a négyzetnek az inverse transformátja, és ezek szerint, hogyha ezt lederiválom, akkor vissza kellene kapni ezt. Segédlet. Mivel egyenlő az FT-szer GT, tehát szorzat függvényeknek a deriváltja. Ugye ez egyenlő FT-szer GT plusz G plusz FT-szer GT derivált, tehát hol az egyik, hol a másik. Vagyis akkor ennek a deriváltja az egyenlő az elsőnek a deriváltja szorozva második változatlan t-nek a deriváltja 1 az e ad mínusz t plusz az ft változatlanul szorozva a gt deriváltjával, az e ad mínusz t-nek a deriváltjával, ami történetesen mínusz egyszer e ad mínusz t, tehát ez egyenlő t-szer, mínusz t-szer e ad mínusz t plusz e ad mínusz t, vagyis ugyanaz. Hát ilyen nagy a tudomány. Tehát kétféleképpen is most már valószínűleg nem számoltuk el. Mindazonáltal javaslom, hogy a ZH-ban inkább a favágó módszert csinálják. Házi feladatban persze lehet ilyen trükköket elkövetni, hogy ha észreveszik, hogy ez a helyzet. Jó, akkor most már tudjuk az egyszeres pólusokat, tudjuk a többszörös pólusokat. Elvileg semmi újdonság nem jöhet, mindennel megvagyunk. Azonban az egyszeres pólusok esetében meg kell vizsgálnunk, vagy célszerű, nem föltétlen kellene, de hogy ne ijedjünk meg, hogyha ilyennel találkozunk. Ezért célszerű megvizsgálnunk azt az esetet, amikor komplex pólusa van a jelnek, mármint hogy a komplex frekvencia tartományában, az X-esnek komplex pólusa van, hogy ez esetben hogyan járjunk el. Mivel ez is egyszeres gyök, tehát ugyanazt a képletet fogjuk felírni, amit az egyszeres esetben, csak ott a komplex gyök visszafejtésénél, amikor időtartamban visszajövünk, ott követünk el majd valami trükkfélét. Tehát és az a komplex gyök, ez párban jár, azért jár párban, mert egyébként nem tudna valós lenni a jel. Tehát az X-es az a nem írom ki, lusta vagyok a számlálónak a polinomiát. És tételezzük fel, hogy kettő darab, tehát csak egy párunk van, ennél kevesebb pár ugye nem létezik, tehát akkor ez az S minusz P N minusz 1, és ez az utolsó, ezek komplex párt alkotnak, és hogy ez így ne tűnjék, és rögtön ki is, hogy ő tehát komplex, és ahhoz, hogy ez a végén valós jelet tudjon eredményezni, az a konjugált. Tehát a konjugált az azért kell, mert valós. Hogyha az nem lenne ez a konjugált pár, akkor nem tudna valós lenni. Ezt a P N minusz egyet, ezt áll egy valós részből, és áll egy képzetes részből, tehát rögtön ki is írom, hogy ez a konstans, ez alfa plusz j omega alakban keresendő majd a későbbiekben. Na szóval semmi újdonság, Mert ez itt és akkor itt megint lesz majd egy érdekesség. Tehát ugye ezt az előbb itt már megállapítottuk, hogy, vagy hát legalábbis én elmondtam, aztán remélhetőleg elhiszik, hogy ezek a pólusok, ezek ugye párban vannak, de a hozzá tartozó együttható is párban lesz. Tehát az n-edik együttható az az n-1-edik együttható, és szintén konjugált. Ez ugyanazon okból kifolyólag, hogy csak így tudunk valóst kapni. És akkor ez a c n-1, mint komplex szám, ez legyen a c abszolút érték, ezt jelölöm c-vel, szorozva E ad J fivel, tehát ez lesz neki, mint komplex számnak a fázisa. Tehát a C együtthatót pedig így egyszerűsítem le. Ugye nyilvánvalóan csak az utolsó két taggal kell foglalkoznunk, mert az összes addigit azt már rutinból vissza tudjuk transformálni. Az együtthatókat úgy határozzuk meg minden együtthatót, mint ahogy eddig a letakarásos módszerrel. Tehát, igen?
Ugye, ott nem össze.
Hát ott nem. Köszönöm szépen. Remélem, többször nem követtem el ezt a madarságot. Kösz. Tehát ugye ezeknek tudjuk a transformátját, és csak az a kérdés, hogy itt mi lesz a transformált. Ugye ezeket a transformáltakat persze azonnal fel tudjuk írni, hiszen ugye tudjuk, hogy ez nem lesz más, mint ez az epsilon t az egészre vonatkozik, és itt az elsőnél a c n minusz 1 szorozva E ad plusz P N minusz egyszer T plusz C N minusz 1 konjugált E ad. Ugye a plusz P konjugált N minusz egyszer T. Tehát ez a, ez a kifejezésünk, amit valami barátságosabb formába kellene hozni. Na de ezért csináltuk ezeket a változó helyettesítéseket, tehát epsilon t. A c n minusz 1 az egyenlő egy c konstans szorozva e ad j fi, tehát c-szer e ad j fi, és most már csak az éjados rész van. Az éjados rész, az egyenlő éjad Pn-1t, vagyis alfa plusz j omega P alfa t szorozva éjad j omega t-vel. És ugyanez a második esetben ott egy konjugálás van, a C-nek a konjugálás nem árt, ellenben az E ad J fi-nek annak igen. Tehát ugye ott a konjugálás annak az előjelét azt negatívra váltja. Az E ad Az E ad alfa T, az alfa az valós volt, annak ugye nem árt a konjugálás, de az E ad J omega T-nek viszont igen. Így. Tehát ez tovább egyenlő. A C-t talán ki is emelném. Sőt, nyugodtan kiemelhetjük az E ad alfa T-t is, és akkor ami marad, húzok ide egy tört vonalat, és ez nem zárójelet, az az E ad J omega T plusz fi plusz E ad minusz J omega T plusz fi. Elosztom kettővel, megszorzom kettővel, és ezzel megvan a barátságos végeredményünk, mert ezek szerint ez egyenlő kétszer C-szer epsilon T-szer E ad plusz alfa T-szer koszinusz omega T plusz fi. Mi lett volna akkor, hogyha ugye ez az együttható, ez nem komplex párt alkotott volna, hát akkor bennmaradt volna, ugye nem lőtt volna létre ez a plusz-minusz, ugye a koszinusznak a ellentétes fázisa az összetevőknek, tehát bennmaradt volna egy képzetes rész, vagyis nem lett volna valós a jel, tehát ez itt látszik. És mi lett volna akkor, hogyha a pólus nem komplex gyökpárt alkotott volna ugyanez? Nem oltotta volna ki egymást a két fázis, az omega T és a minusz omega T fázis. Tehát tényleg azok a konjugáltak, azok szükségesek voltak ahhoz, hogy valós lehessen a végeredmény, vagy másképpen, ha valós a végeredmény, akkor mindenféleképpen a pólus is és az együtthatók is komplex párokat alkotnak. Hát akkor nézzünk erre is egy nagyon egyszerű példát. Az x-es a következő. Tehát ez az x-esünk. Látjuk, hogy egy jól szituált, valódi, racionális tört függvény számláló jelentősen kisebb fogszámmal, mint a nevező, tehát ez rendben is van. És ugye fel kellene írni a pólusait, erre nincs most időnk, tehát nyilván meg kell oldani a másodfokú egyenletet. Ez az 1 plusz 4 mínusz 3 j, és szorozva az s plusz. Tehát igazából ugye akkor jól látszik, hogy a pólus 1 ezek szerint mínusz 4 plusz 3 j, tehát ez az alfa, ez pedig az omega. Meg kell határoznunk, a C1 per S plusz 4 mínusz 3J plusz. És a másodikat igazából nem, mert az C1 konjugált tehát a másodikkal már külön nem kell foglalkoznunk. Hát akkor tegyük ezt meg. Ezt a részt kell letakarni, akkor marad 1 per S plusz 4 plusz 3J, és S egyenlő mínusz J, mínusz 4 plusz 3J, vagyis az első pólus. Ezt számolják ki, de ez, ha minden igaz, ez 1 per 6J-vel egyenlő. Ez a C1-ünk. Azonban a C1-nél az kellene, hogy egy C abszolút érték, és szorozva egy fázissal, tehát ez nyilván egy hatod az abszolút érték, de mi a helyzet a fázissal? Ez egy hatod szorozva J-vel, egy hatod J, mínusz egy hatod J, a komplex síkon ez ide kerül, ugye itt a mínusz J, tehát akkor ennek a fázisa az mínusz 90 fok, mínusz pi per 2, vagyis ez E ad J pi per 2, és már is mindent tudunk, hiszen tudjuk a C abszolút értéket, tudjuk a fázist, és behelyettesítünk a végső képletünkbe. Mi szerint xt egyenlő kétszer a c, kétszer egy hatod, ugye kétszer egy hatod, epsilon t éjad alfa t, az alfa az mínusz 4, tehát éjad mínusz 4t, koszinusz, az omega, ugye az 3 volt, omega 3t, plusz a fázis, az aktuálisan mínusz, bocsánat, mínusz pi per 2, tehát ez a végeredmény. Egy picit szépítve, egyharmadszor epsilon t éjad mínusz 4t, ez a koszinusz alfa mínusz pi per 2, az mivel egyenlő színusz alfával, tehát színusz 3t. Hát ez a komplex gyökpárnak az esete. Tulajdonképpen amennyivel többet kell számolni itt a kitakarásos módszernél, annyival meg kevesebbet, mert a másik meg automatikusan adódik, és be tudunk helyettesíteni. Van-e kérdés? Akkor szombaton ebben a teremben, remélem nem foglalják el, gyakorlatot tartunk, központi gyakorlatot, és köszönöm szépen a mai figyelmüket. Igen? Nem tudom, hogy hanyadik hétben vagyunk, tehát az utolsó héttől visszaszámolva két hetet péntek délután. Jövő péntek? Akkor jövő péntek délután kell adni. Köszönöm szépen a figyelmet!